Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az első részt folytatjuk, és a téma budapesti kórus lett, az első részben ugye erről lett említéstéve. Sok szeretettel köszöntöm a két vendégünket, Pödör Ferencné Ilikét, aki nagyon sokáig a kórus elnöke volt.
12 évig.
12 évig, majd kiderül, hogy az sok vagy nem sok. Illetve Ambrus Gyulát, aki szintén kórustag. Szervusz!
Köszönöm a lehetőséget.
Mint közönség gyakran előfordult. Annyit de tudok a Budapest kórusról, hogy 1941-ben Bárdos Lajos alapította két régebbi kórusból.
Igen, valószínű nincs a köztudatban elterjedve, hogy 1900-ig a német ipari munkásságtól leszivárgó művelődési fajta volt a dalárda. 1900-tól létezett a palesztrina kórus, az oratóriumok és igényesebb nagy művek előadására. Ennek vezetője Vaszi Viktor volt, ilyen nagyon jeles operaházi karmester is volt, de aztán, amikor 41-ben a Kolozsvári Operához kapott kinevezést, akkor az árván maradt kórusok úgy gondolták, hogy valamit kezdeni kell, és akkor a Budai Dalárda nevű férfikar, a Bárdos Lajos Cecília kórusa, amely egyházi zenére szerveződött, és a Palesztrina kórus úgy döntöttek, hogy egyesülnek Bárdos Lajos vezetésével, és egy egészen másféle felállásban egyik nevüket sem viszik tovább, hanem ettől lett budapesti kórus a neve. Más irányból közelíteném meg a kórus éneklést, mint az életet kitöltő életformát. Kórustagnak lenni nem azt jelenti, hogy egy héten egyszer, kétszer, háromszor elmegy az ember és énekelget. Balassa kihagyta a zenekar ismertetéséből azt, hogy azért nem lehet három koncert, de még kettő se, mert nincs idő felkészülni a művekre. A budapesti kórusba úgy lehetett belépni, hogy valamilyen kórus múltja volt az embernek. Én a Vendel utcai tanítóképzőbe jártam, Andor Ilona volt a kóruskarnagy, tehát 5 éves koromtól énekeltem. De emellett hangszeres zenét is tanultam, és a felvételi úgy zajlott, tehát egy ember van még a kórusban, aki rangidősebb, mint én, egy évvel, mert egyszerre felvételiztünk. Én egy áriát vittem a Handel Messiásból, és 3 Schubert dalt. És utána, mikor ezt elénekeltem, akkor Forrai tanár úr adta ezt a bizonyos Handel Belshazzar nevű oratóriumot, aminek még a nevét se tudtam, hiszen 200 nem tudom én hány operát és oratóriumot írt a Handel, és ebből legfeljebb 5-öt ismerünk, aki érdeklődő, mert aki nem, annak tök mindegy, hogy miről beszélünk. És abból kellett a tenorszólamot leénekelni. Úgyhogy nem csak skálázás volt, nem csak a hang minőségének vizsgálata folyt, hogy milyen ambitusa van annak a hangnak. Tehát mekkora terjedelme van, és merre felé fejleszthető, vagy merre felé fakó az a hang. És akkor így kerültem 1960. szeptember 6-án a budapesti kórusba, még nem voltam 18 éves. És akkor elküldött még egy évre a Forrai tanár úr, és azt mondta, hogy mert elsírtam magam, és azt mondta, hogy ne pityeregjen, hát visszavárom. Nem azt mondtam, hogy menje Isten hírével, amerre lát, hanem hogy visszavárom. Hát ebbe kapaszkodtam, aztán magánénekes tanulmányokat folytattam az alatt az egy év alatt, hogy több kedve legyen engem fölvenni. Olyan nagyszerű énekesek között ültem, akik 20-30 évet már énekeltek a Bazilikában és a Belvárosi templomban. És volt olyan szomszédom, aki a Psalmus Hungaricus bemutatóján énekelt, aki a Cantata Profana bemutatóján énekelt, tehát ez a bizonyos Palestrina kórus, amelyiknek örökösei vagyunk, ez a kórus mutatta be a Cantata Profanát. A magyarországi énekes kultúrára jellemző adatot mondok, hogy a főkönyvek szerint, mert hogy mindig volt kórus krónika, amit vezettek próbáról próbára, kiderült, hogy a Cantata Profana megtanulása 2 évet vett igénybe. Nem is könnyű ma se, de azért ma már kiosztják a kottát, és le kell énekelni. Szóval valamennyit azért lépett előre Kodály országa. Mára megrodgyant ez az igényesség. Egyrészt, mert már nincs olyan, hogy mindennapos énektanítás az iskolákban, és más irányt vett a zenehallgatás. Mást hallgatnak az emberek. Nem járnak olyan elszántan és élményt igénylően templomban nagy műveket hallgatni. A belvárosi templomban énekelek egy évvel rövidebb, tehát akkor 52 éve, és ott Liszt minden művét lehet hallani októberben, és Bach Passiót, minden nagy Kodály művet lehet hallani, vagy Adventben, vagy Nagybőjtben, vagy Nelson mise van minden húsvétkor, tehát még az a külső fülű ember is, aki nem tudatosan készül oratóriumokból jeleskedni, az is nagyon sokat megtanulhat, merő szokásból. Ha valaki minden húsvétkor hallja a Nelson misét, hát már ismerősként fogja legközelebb üdvözölni. Muszáj kitérnem arra, hogy mekkora elszántság kell a kórus énekléshez. Amikor én a kórusba kerültem, akkor 3 hónapig volontőr voltam, utána besoroltak kategóriákba. Az honoráriummal járt. Akkor a budapesti kórus, bele kell gondolni, 1960-as évek, 1 millió forintból gazdálkodott. Tehát a kórustagok személyes honoráriumot kaptak. Meghallgatások voltak, mint most a profi zenekarokban, és besorolták az embert. Egy függöny mögött kellett énekelni, és mielőtt bement, bemondta a nevét, és mondták, hogy melyik kottából, melyik oldalon mit kell énekelni. Ez egyrészt arra volt jó, hogy lehetett tudni, kiről mekkora fejlődést ért el, miben látszanak a gyengéi, és voltak szólampróbák. Akkor beosztották egy ilyen terembe, mint ez, és ott a szólam kigyakorolta azt a koloratúra menetet, ami a Beethoven Missa Solemnisből nehézség volt. És minden szólamnak megvolt a maga próbaterme, és volt olyan hónap, hogy minden második próba csak szólampróba volt, és csak azt gyakorolták ki, amiben nehézségük volt. Ettől, mire összeeresztették, élmény volt a próba. Továbbá, ezekben az években nem volt lehetőség Magyarországon másutt ezt a műfajt gyakorolni, ezt a műfajt énekelni. Volt még az operaház egész más profillal, volt a rádió énekkar, az ő dolguk a kortárs művek bemutatása volt, és egy évben egyszer-kétszer adtak egy nagy koncertet. A budapesti kórus megmaradt a reprezentatív testületnek. Ha Magyarországra jött egy karmester, világhírű, Alberto Herrera, de nem is tudnám elsorolni, hogy mekkora karmesterek jártak itt. A kórus emlékkönyvéből van egy-két bejegyzés. Doráti Antal, Lukács Ervin, Karl Melles, Kóródi András, Erdélyi Miklós, Ferencsik János. Hát, hogy mondjak egyet, szívből gratulálok a Cantata Profana kivételesen átélt szép előadásához Doráti Antal 1970-ből. Hálásan köszönöm régi mestereim és barátaim nagyszerű produkcióját. Lukács Ervin, aki kórustag volt. Csak elragadtatással tudok gondolni a budapesti kórus Nelson Mise produkciójára. Szívből köszönöm, Medvecki Ádám. De tudnám sorolni bőséggel a külföldi karmestereket is, mert a budapesti kórusnak körülbelül 340 mű volt, van a repertoárján, és 130 világhírű karmester vezényelte, és 48 bakelit lemez készült. Ez a 20. század legnagyobb produkciója volt az alatt a 20-30 év alatt, ami alatt ezek elkészültek. Mit nem mondjak, már maga a Bach Magnifikát lemezünk, amit 1951-ben, ha tudnám mondani, Klemperer készített a budapesti kórussal. Aztán kiment az országból, mert megváltoztak itt a viszonyok, és nem kedvezett az ő nagy oratórium elképzeléseinek. Azért fontos ezt mondani, mert a budapesti kórusban a rendszerváltás előtt egyénileg képzett, művelt, nagyon elkötelezett emberek jártak. És ahogy megszűnt ez az állami mecenatúra, ami a jól lakáshoz kevés volt, az éhezéshez meg sok. Tehát annyira kevés volt az a honorárium, hogy 25, 50 és 75 forint volt egy próba díja. Abban az időben ez sokat jelentett, mert amikor 2500 forintos havi fizetésünk volt, és kaptunk még egy ezrest a kórusban, hát akkor az nagyot lendített a családi kasszán. Ami igazán lendített és iriglésre méltó volt, az a hanglemezek elkészülte. Giuseppe Pataneval nagy műveket énekeltünk lemezre, Bojtó Mefisztofelét például. Egy ilyen lemezdíja jelenti az én nappalimban a szőnyeget. Tehát annyit hozott, hogy egy szőnyeget tudtam venni a nappaliba. Ez nagyon sok lemondással jár. Hétfőn 6:45-től próba van, 6:45-től hangképzés. A későn jövő díjat fizetett a késésért. Ezt a díjat a szólamvezetőknek kellett beszedniük. Amíg honoráriumot kaptunk, addig nyilvánvaló volt, hogy fizetni kell a késésért. De hát amióta mi adjuk össze, vagy mi brusztoljuk ki koncertenként a fellépti díjunkat, kizárólag azért, hogy tudjuk fizetni a próbatermet és a kottatár termét, nem lehet előállni azzal, hogy na te mérkéstél el. Egyrészt föl se tehet az ember ilyen kérdést, mert ma a munkaadóknak eszükbe sincs betartaniuk a munkaidőt. Másodszor az emberek a főállásukból rohannak a mellékállásukba. Tehát mindig boldognak kell lennünk, hogyha megérkezik valaki a próbára, még ha késve is. És azzal kezdtem, hogy kórustagnak lenni életforma. Az egy életforma. Már amikor a buszon ülök, azon morfondírozok, hogy melyik mű lesz, és azt kinek a kezében tanultam én, és azóta kikkel énekeltem én, és mik ragadtak rám. El kell mondanom, hogy 103-szor énekeltem a Mozart Requiemet. Mindegyik karnat tett valamit hozzá, vagy semmit. Egy előadás nagy részt az előadók felkészültségén múlik. Csak a nagyon kiváló karmester nyomja rá a bélyegét valamivel egy előadásra.
Jó, akkor is elnézést, egy kicsit megszakítanám, hogy Gyula is szót kapjon, és akkor ő itt képviselhetné azt az új hullámot, hogy a mai korban is vannak még olyan emberek, akik rátalálnak a Budapest kórusra, hogy ez a te esetedben hogy történt meg, milyen előzménye volt ennek, és mit kaptál, úgy tudom, egy pár éve már a budapesti kórusban énekelsz.
Hát, nagyon szeretném képviselni az új hullámot, de sajnos az az igazság, hogy nagyon kevés új tag jelentkezik a kórusba, és hát sajnos öregszik a kórus elég rendesen. Hát én rólam mondjuk csak annyit, hogy én egy lelkes amatőrként kerültem a kórusba. Tulajdonképpen, ahogy annak idején elmondta az előttem szóló Balassa, én sem tanultam énekelni. Kezdetben műszaki pályán, később már egy más jellegű pályán dolgoztam. Kicsit lelkes érdeklődő voltam, inkább ezt mondanám. Fiatal koromban került hozzám közel ez a műfaj, nagyon szívesen hallgattam, és akkor már megfordult a fejembe, hogy hát hallgatni milyen nagyszerű dolog ez. És hát még nagyszerű dolog, ha ezt valaki előadhatja, és hozzáteheti a maga kis teljesítményét ahhoz, hogy ez így szóljon egy közösségben. És kicsit irigykedve is néztem, vagy gondoltam azokra a kórustagokra, akik ezt megélhetik. És hát gondoltam, hogy hát ez egy nagyon szép látói szerelem marad életem végéig. Még nem. Úgy alakult az életem, hogy elmentem nyugdíjba, a túrázás felé vettem az irányt, és hát az egyik ilyen évvégi összejövetelünkön, túránkon, ahol az évet búcsúztattuk, hát ahogy szokás, jó kedvünkben énekeltünk. És az egyik túratársam megszólított, és azt mondta, Gyula, olyan jó hangod van, nincs kedved eljönni a budapesti kórusba énekelni. Én ránéztem, és azt mondtam, hogy tele vagy normális. Hát, hogy gondolod, hogy én a budapesti kórusban? Azt mondja, gyere el, meg fognak hallgatni, és én úgy gondolom, hogy amilyen hangod van, biztos fel fognak venni, ne félj egyet se. Hát én hittem is, meg nem is, de úgy gondoltam, hogy egy próbát megér. És hát valóban ez volt, hogy elmentem, énekeltem, és ott ragadtam. Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a kórustag tenorban énekelt, és hát, mint köztudott, a kórusoknak általában a gyenge pontja a tenor szólam a létszám miatt. Tehát nagyon kevesen vannak minden kórusban, és ez a túratársam abban reménykedett, hogy az ő szólamát fogom majd erősíteni. De amikor meghallgattak a szólam vezetők, akkor egy beéneklés során, akkor azt mondták, hogy jó leszel te a basszusban, úgyhogy végül is ott ragadtam a basszus szólamban, baritont éneklek. Lényeg az, hogy ez már 5 éve történt ez az esemény, azóta nagyon sok körülben volt az együtténeklésben.
Tehát miben gazdagodtál? Mi az, amit az életedhez hozzátett az az elmúlt 5 év?
Hát a szép élmények, a koncertek, és azon kívül sokkal közelebb kerültem ehhez a zenei világhoz, hiszen így, hogy az ember előad, és kottából, és megismeri a műveket részleteiben, így sokkal könnyebben fel tudja dolgozni magában, és nem csak a szép dallamokért hallgatja, hanem már érzi a mögöttes tartalmat is.
Lehet, hogy nehéz megfogalmazni, de úgy lelkiekben ez mit adott hozzád?
Hát igen, ezt nehéz megfogalmazni.
Jó légkör.
Gazdagodik az ember, igen. Tehát ez biztos, hogy
gazdagodik. Annyira jó közösség lehet.
Jó, akkor kérdezzetek.
Nem jó közösség.
Vannak emberek, akiket 53 éve ismerek, és ugyanúgy magázódunk, mint életünk első találkozása óta. Nem volt ilyenre sok lehetőségünk. Nagyon kemény munka ám az, hogy egy oratóriumot karnagy készre kell tudni. Vannak művek, amiben nem is az a kis dallam az érdekes, hanem hogy hány szünet után kell belépni. Itt van a Liszt, esztergomi mise, nem tudom, hogy 10 olyan ember találnék-e, aki azt mondja, hogy ő merné egyedül fölmondani. Határtalanul nehéz a ritmusával bánni. Nem úgy kezdődik, mint egy Bach mű, hogy elindul és tart a végéig, hanem minden második ütemben változtat rajta valamit. Hol egy szólistát belecsempész, hol egy kürtöt, hol az orgona nyom valamit, és
És a rengeteg generálpauza.
És a rengeteg generálpauza, amit a karmesterre kell nézni, nem a kottába, mert akkor... Mivel a gyerekeim is muzsikusok, elmondom azt az aranyos jelenetet, amikor vittem a fiamat a zeneiskolába, bárányhimlő miatt késve mentünk, és azt mondta az ütős tanár, hogy drága anyuka, betelt a létszám, szó se lehet róla, és különben is. Ide csak olyan gyereket veszek föl, aki nagyon rossz, és belemer ütni egy generálpauzába. Na, aki tanár úr, én tudom, hogy nagy tapasztalata van, de higgye el, mi le fogjuk küzdeni magunkat arra a rossz gyerek szintre, csak most meg van szeppenve egy kicsit.
Jó,
szóval a generálpauza az egy akkora veszély, hogy magával ránt egy egész karmestert és egy egész zenekart.
Tessék nekünk lefordítani, mert szerintem én biztosan nem tudom, hogy mi az, hogy értsük.
Aminek nincs értéke írva a kottába, csak a karnagy kedve szerint tart ott egy olyan nagy lélegzetvételű szünetet, amitől nem ugyanabban a tempóban folytatódik a mű.
Igen, ezt ismerjük.
Hát te már énekeltél, de aki hallgatja a hangfelvételt a honlapon, hogy ő is tudja, miről beszélünk.
Talán annyit érdemes erről elmondani az esztergomi mise kapcsán, hogy az esztergomi bazilikában adtuk elő a művet is, erre a célra komponálta Liszt Ferenc, és tudjuk, hogy a bazilikáknak általában nagyon erős a visszhangja, és emiatt, hogy ne csúszson a tétel vége, vagy a téma vége az új téma elejébe, ezért nagyobb szüneteket kell tartani. És ez mindig a karmesternek, karnagynak a megítélése, hogy mennyi legyen ez az időtartam. Nyilván, ahogy visszacseng, vagy cseng a helyiségbe, vagy a templomba. Még annyit elmondanék a gazdagodáshoz, hogy én mondtam, hogy nem tanultam énekelni. Hát főleg kezdetben, elsősorban hallás után tanultam meg a szólamot, és nagy nehézséget okozott nekem a kotta olvasás, hiszen nem voltam olyan helyzetben, mint a kórustársaim nagy része, hogy vagy szolfésre jártak, vagy talán hangszeres tudásuk is van némelyiknek, és hát ez egy nagy hiány volt, és hát a szólamvezetőm, aki hát egy nyugdíjas ének zenetanár, ő vállalta azt, hogy engem ebben a dologban korrepetál, úgyhogy ezzel is gazdagodtam. És én azt gondolom, már csak a hivatásomból fakadóan is pszichológus vagyok, hogy az, hogy az ember hétről hétre, próbáról próbára tanulja a dallamot, tanulja a szöveget, ez egy borzasztó jó tréning az agyér elmeszesedése ellen, és a szürke állomány hanyatlása ellen. Tehát én mindenféleképpen tudom ajánlani azoknak is, akiknek esetleg ez van kedvük, hangjuk és ritmusérzékük, hogy keressenek meg egy kórust, és ezzel is próbálják magukat karban tartani.
Nagyon kevés erre a lehetőség nálunk. Volt a Homérosz kórus, ami sokáig működött, több mint 40 évig, hát azóta sajnos nincs ilyen.
Iskolába.
Jó, kérdezzetek.
Ne haragudjon, igen, én szeretnék kettőt kérdezni. Az egyik, hogy elmondaná-e tulajdonképpen, hogy áll össze egy ilyen kórus, tehát hallom itt, hogy szólamvezetők meg, tehát hogy kinek mi a feladata, vagy mikor válik ez egészé, hogy mi egy kórusnak az élete. A másik dolog, a múltkor voltunk itt a Nádor teremben, és akkor éppen a szegedi
nagyon szép
művészeti kórus lépett fel, és arról beszélgettünk, hogy nagyon kevés a férfi hang. Legalábbis én, ahová jártam, kevés kórus hangversenyt hallgattam, de mindig kevés a férfi a kórusokban, hogy ennek tulajdonképpen mi az oka, az érdektelenség lehet, vagy valójában kevés jó hangú férfi van, vagy nem érdekli. Vagy jól ítéljük-e meg ezt a dolgot? Az én sogornőmnek a fia például, meg a menye, meg a gyerekei szintén zenetanárok megénekelnek kórusba, és onnan tudom, hogy a fiatalember például besegít egy női kórusba decemberben, az adventi időszakban, mert a kórusnak nincsen férfi tagja, és akkor mindig vendégként szednek össze, akik besegítenek nekik.
Jó.
Hát ez egy társadalmi jelenség. A férfiak többet dolgoznak, és hamarabb fordul elő, hogy a nők megengedhetik maguknak azt, hogy énekelj, kórusba járjanak és énekeljenek. Egyébként a tanításban rejlik minden. A Kodály országában a zene kiszorult a perifériára.
Kár.
Azt kell mondanom, hogy a gimnáziumban egy héten egy énekóra van. Na most a fiúk akkor mutálnak, nem tudnak énekelni, kimaradnak hosszú ideig, és nincs visszacsatolás. Később mindenféle szakmai...
Következő
adó vagyok. Jó, gyere nyugodtan, gyere. Foglalj helyet. Igen.
Nincs visszacsatolás, nem a 17 éves korukat elért fiúk nem kerülnek vissza az iskolai kórusba, mert már addigra vívnak, judoznak és minden egyebet csinálnak. Amúgy is, ha a művelődés történetet lapozgatjuk, tudhatjuk, hogy a nők foglalkoztak a zenével. Annak ellenére, hogy nem tartunk nyilván nő zeneszerzőket, de nő előadókat már sokkal inkább. És hát az Anna Magdalena Bachnak írott könyvben vannak a legszebb dallamok, amit a Bach írt. Úgyhogy, mert hogy nagyszerűen zongorázott. Ami pedig azt illeti, hogy később a férfiak miért nem, azért, mert ez akkor nagyon célirányosan profilírozza a férfiakat a több pénzkeresésre és a szakmájukban való kimagasló teljesítményre. Kevés olyan barátom bőven van, mert hiszen a kórusban is tenorok és basszusok a kartársaink, de olyan művelt családot keveset ismerek, ahol a férfiak járnak kórusba, és a nők nem.
Bubnó Tamás, mind csak... a két fia a Szent Efrén férfikar. Mind a két fia oda járt az Óbudai zeneiskolába, és mind a ketten benne vannak a Szent Efrén kórusban. Az apjuk vezeti, és a két fiatalember. Nagyon ritka
ez. Na, de ezek muzsikusok lesznek.
Hát, persze.
Más dolog a szakmaiság, hiszen van a konzervatóriumnak is kórusa, meg van a Zeneakadémiának is kórusa, csak utána szétmennek a világba, és már nem. Én például nagyon érdekesnek tartom, hogy Szekszárdon van nagyszerű női kar, és mindig kérdezem, hogy hogy nincs melléjük fiú, és kiderül, hogy mert ők egy tantestület, és a szomszéd tantestület, na most egy tantestületben konkrétan tudom, mert az én fiam a Marcibányiban tanít, 42 nő van és egy férfi. Most akkor milyen kórust alapítsanak ezzel a felállással? Majd ha úgy lesz megint, ahogyan Kodály Zoltán írta a Visszatekintés első kötetében, hogy Thomas Morley vendégségben volt 1618-ban Londonban egy családnál, és megvolt a nagy ebéd, és utána mindenkinek kiosztottak egy kottát. Csak egyedül Thomas Morley nem tudott kottát olvasni, és szégyenében két héten belül fogadott egy mestert, hogy megtanítsák. Mert az ebéd után a családtagok kottából énekeltek. Nagy örömükre. Aki véletlenül Eisenstadtban jár, az láthatja, hogy az Eszterháziak egyik társalgójában, egy ekkora asztalnál, mint ez, ahol ülünk, 6 vagy 8 kihúzható kotta állvány van. Tehát körbe ülték az asztalt, kihúzták a kotta állványokat, és muzsikáltak maguknak. Hát ezek a milliók a mai világban nagyon hiányoznak. Hát melyik család ül este? Nem ismérjük magunkat az Eszterháziakhoz, de nincsenek meg ezeknek a lehetőségeknek a forrásai.
Megyek szobakoncertre szombaton.
Vannak na, ilyenek. Az is jó.
Mit tanít a fia?
Ütőhangszereket.
És mi az a szobakoncert?
Azt hiszem, Rachmaninovot, egy zongorista a saját lakásán szervez egy ilyen kis koncertet.
Hát és állandóan van, Fellegi Tamásnál is állandóan vannak zongorakoncertek.
Igen, ott Fellegi voltam ezzel. Igen.
Fellegi Ádám a lakásán adja a koncerteket. Voltunk mi is.
Én meg voltam nemrég az István gimnáziumnak az István gimnáziumba jártam, és az István gimnázium zenekara 60 éves, most volt az évforduló, és a kongresszusi központban voltam, és ugye létrehozták az István gimnázium után a Kolumbusz utcában egy zeneiskolát, ami általános és szakközépiskola, és az ott felnövekvő zenészek, tehát a kicsik, a nagyok, mindegyiknek van zenekara, aztán van a nagy szimfonikus zenekara, a profi zenekara, aztán létrehoztak még egy zenekart, amiben a volt diákok, akik zenéltek és visszajárnak, az is. Tehát zenekar után lépett fel, kórussal is énekeltek egyébként, kórus is volt, fantasztikus volt.
De ez mégiscsak a szakma irányába megy el.
Igen, ez a
itt
tanulás.
Az általános
igen.
Zenei igen. Műveltség hiányáról beszélt.
Igen, ez egy másik
arról,
téma,
hogy
ez akik tanulják.
Ez szakmailag megy.
Ez szakmai, igen.
Hamarabb küldenek el egy kisfiú judozni, mint igen. Furulyázni, mert éppen nem kurrens. De egy vigasztalót tudok mondani, a magam számára is. Svédországban minden harmadik ember énekel kórusban. Ez egyrészt azért fontos, mert ez a demokrácia talaja, a a human relation meleg ágya, az emberek egymás közötti jó kapcsolatának egy forrás lehetősége. Igen. És hát ha arra gondolunk, hogy most már kezd sötétedni, de ott már 3 órakor ilyen sötét van, és holnap 3-kor is ilyen lesz, és még 4 hónap múlva, 5 hónap múlva is ilyen, tehát tulajdonképpen ez a te szakmád lélektanilag generálják magukat a kórusba járással.
Meg közös programok, ahány fellépés, utazás, minden.
Hát igen, de valószínűleg a Svédországban az ott dolgozókat nem zsákmányolják olyan mértékben, mint
igen, ebben van,
ez is
van önként vállalt, és van
ideje.
És jobban támogatják talán a munkahelyen is, mert ő is ott él, ő is egy betelepült, mondjuk a svéd munkáltató, meg talán a kultúrájukban is jobban benne van ez a szaunázás. Hát mondjuk a szaunázás helyett épp mondjuk kórusban énekelnek. Nem? Tehát ez a közösségi lét, ez talán erősebb lehet a skandináv
országokban. Igen, hát a depresszió ellen találták ki.
Igen.
Tehát nagyon fontos, hogy a másik emberrel más dimenzióban is találkozom. Nem csak a vacsoraasztalnál, hanem valamit közösen hozunk létre. És ahhoz meg kell erőltetnie magát mindenkinek. A türelmét, a legnehezebb időnként türelemmel kibírni, hogy a mellettem ülő még nem tudja. Ezt ki kell tudni bírni, amíg szeretettel, meg barátsággal képes lesz elsajátítani, és most már tudni fogja, hogy a fizdúrban 6 kereszt van. Szóval ez is hozzátartozik. A kórus minden területen nevelő hatású. Azoknak, akik nagyon régóta csinálják, megnyugtató hatású. Akik meg még nem tartanak annyira ott, azoknak pedig rengeteg inspirációt lehet szerezni abból, amit a művekben látnak. Nem tudom, gondoltak-e arra, én egy Rossini eredeti kotta árverésén gondoltam arra, hogyha rosszul haladunk, akkor jöhet egy olyan periódus, amikor már úgy járunk, mint a Mexikóban lelt kódexekkel. Nem lesz, aki értelmezi. A kotta az csak egy papír. Az valami, amire jeleket tettek, de ha nincs olyan ember, aki azt értelmezi és leénekli, akkor mi lesz a Mozart összes műveivel? Tehát kell lennie olyan értő közegnek, akik most egy generáció kimarad, de a következő tovább viszi. Ez nagyon fontos. És hol vagyunk a Kodály által megálmodott asztali énekléstől? Hát nagyon messzire. De ez meggyőződésem, hogy elmúlik és lecseng ez az eredeti tőkefelhalmozás ideje, és az emberek nem a szegénységük, hanem a valamilyen polgári megállapodottságuk okán képesek lesznek ilyen jókkal foglalkozni, mint a zene, és akkor már énekelnek is, mert ha már valakit kottára megtanítottak, akkor énekelni egyszerűbb, mint egy hangszeren játszani, pedig az is nagyon fontos. Mert a nagypapáink mind játszottak valamilyen hangszeren. A nagymamáink meg a fonóban énekeltek. Tehát...
Meg a mosóteknő mellett.
Igen, de az egyéni produkció volt. Igen. A fonóban közösen.
Igen, de a szeretete az úgy.
Aki meg szeretne ismerkedni a budapesti kórus fellépései kapcsán önökkel, hova látogassanak el, milyen műveket énekelnek, most talán erről ez sem még szó.
Most, október 31-én Verdi Requiemet énekelünk a Bazilikában.
Hányadikán?
31.
Péntek. Utolsó péntek.
Aha. Belépős.
Ezek mindig belépősek. Ugyanis megint oda kell visszatérni, hogy mi egyesület vagyunk, tehát saját magunk tartjuk fenn magunkat. Márpedig a magunk fenntartásához a kottatár, 800 valahány fajta kottánk van, és a próbaterem elengedhetetlen. Ha nincs hol próbálni, akkor elszállt. Akkor nincs. Akkor megszűnik a kórus. Az az egyetlen tere a közös éneklésnek. Ez pedig Arany János utca 10, második emelet, Kodály terem. Igen. Igen.
Jó, tehát október
31-én Verdi Requiem.
Utána?
Este 7 óra, vagy...
Az este 8 óra.
8 óra. Általában 8-kor kezdődnek.
Jó, nem tudom. Tehát...
Igen, tudjuk.
Jó, itt a belépő mennyi, akkor erről is legyen egy mondat.
Sok kategória van. Azért éneklünk többnyire a Szent István Bazilikában, mert nagyon látogatott hely, és a Duna melletti szállodasor minden szállodája küld vendégeket ezekre a koncertekre. Tehát 6-5-4 ezer forint, de van 1500 forintos szakmai jegy, amit a kórus tud szerezni barátoknak, ismerősöknek, családtagoknak. A további hangversenyekről nagyon keveset tudok, mert még nem is nem úgy van, hogy a jövő héten lesz egy, olyan nincs. Mert a felkészülés az azért sokkal izgalmasabb folyamat. János Passió biztos lesz, Nelson Mise biztos lesz.
A Facebookon fent vannak.
Igen. Ott van havi program.
És van egy honlapunk is, amin
a honlap.
Mondd el, légy szíves.
Igen, ez a budapestikórus.hu. Tehát egybe írva budapestikórus.hu.
Jó, legyen egy utolsó kérdés.
Nem beszéltünk a szólamvezetők feladatáról, tehát hogy a kórus, hogy áll az...
Hát van a klasszikus felállás, amiben volt a karigazgató 30 éven keresztül Forrai Miklós, előtte 10 évekig Bárdos Lajos, utána Margitai Sándor, ők egyébként, hogy is mondjam, a top 10-ben vannak, nem hogy a top 100-ban. Utána Antal Mátyás volt hosszabb ideig, és aztán 4 évenként pályázatokon kerestünk karigazgatót. Így volt karigazgató Tóth András, Kaposi Gergely, Cser Miklós, és most Virág András. Tehát...
Az orgona művész?
Igen. A szólamvezetők a saját szólamukkal foglalkoznak, az új tagokat meghallgatják, mindenkit értesítenek minden változásról. Itt most volt egy példa rá, hogy a csütörtöki próba elmarad, azt nekem megírta a szólamvezetőm. A kottákat külön gyűjtik, az egy nagyon nagy munka és nehéz munka, mert 22-26 tag van egy szólamba, és annak a kottáiról gondoskodni kell. Azt a kottatárból lehet vételezni, és aztán le kell adni a kottatárba. Hát mindig van hiány, és ez is nagy gond, mert most már ugyan nem tudja a kokomlista, hogy másoljunk, de a szerzői jogvédő tiltja. Úgyhogy másolt kottából nem szabad énekelni.
Volt rá példa, hogy ellenőrizték? Vagy kijöttek valamelyik koncertjükre, vagy próbára?
Külföldön volt ebből bajunk. Mert másolt kortát vittük egy Mendelssohn Éliás koncertre Franciaországba, és pánikszerűen rohantak, és egy más borítót adtak. Mi megmondtuk, hogy mi annyira szeretjük ezt a saját szólamkottánkat, pedig ott nem is énekelnek másból, mint komplett zongora kivonatból, tehát amiben minden van. Csak ott úgy kezdődik, hogy egy kórustag 8000 forintért megveszi azt a Mozart requiemet magának. A kórustagok tagdíjat fizetnek a budapesti kórusban. A hirdetés szerint 3000 forint, de felülfizetést örömmel fogadunk. Hál' Istennek van, aki felülfizet.
Ez havi összegondolom.
Éves. Az a zeneértő társaság, aki a kórusba jár, nem tartozik a felső fizetési kategóriákba. Többnyire zenetanárok vagy zenével foglalkozó emberek nem vastag bukszával jönnek. Szóval ez is hozzátartozik ahhoz, hogy muszáj a koncertekért pénzt kérni, mert egyéb iránt 1.120.000 forint az évi rezsiköltség. Tehát azt valahonnan össze kell szedni. Ha mástól nem, akkor a kórustag fizessen be, de hogyan? Hát így mindenkinek, tudok egy angol kórusról, ahol 60.000 forint a tagdíj, és fizetik örömmel, mert van miből, de nálunk nincs miből. Hát melyik nyugdíjas tudnám én rávenni, hogy fizessen be havi 6000 forintot? Hát nem tud. Ez egy nagy korlátja egyébként minden haladásnak, mert hát nem tudunk kisebb termeket bérelni, ahol szólampróba lenne, mint például ez a jeles terem. Ez erre alkalmas.
Még megjelentek már olyan emberek, akik mecénásként fellépnek, mondjuk akár festményt vásárolnak. Nem volt még rá példa, hogy valaki megkereste volna önöket, és akkor ez az utolsó kérdés.
Sajnos nem. Próbálkoztunk talán 32 levelet írtam polgármestereknek, fesztiváloknak, falunapoknak, hogy közreműködünk koncerttel, a megfelelő koncerttel az alkalomra, de nincs fogadás. Tulajdonképpen meg is értem szegényt, karancslapújtő alson, hát a saját embereit szeretné látni mindenki a saját falunapján. Tehát megpróbálják a helyi erőkből kiállítani azt a kórust.
Hát igen, hogy a kórus leutazik, az egy-két busz.
De akkor ahhoz zenekar kell. Hát ez a fontos, mert lehet a cappella énekelni, de ahhoz aztán egészen másféle zenei tudás kell, az maradjon a középiskolák és a kisiskolák sajátja, hogy a gyerekeket olyan finomra tanítják, hogy de nagy műveket, Psalmus Hungaricust, mit tudom én, most már belevágtunk olyanba is, hogy Maszkányi Parasztbecsület, amit végig énekeltünk állva mindenféle díszlet és jelmez nélkül. Hát ehhez hang kell, zenekar kell. Hát ez egy hatalmas dolog. Ehhez ez a fajta kórus éneklés kell.
Jó, hát elnézést meg kell, hogy szakítsam, lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy
eljöttek. És
a szünetben még biztosan lesz alkalom arra, hogy egy-két kérdést megint
bármit, nagyon szívesen.
Jó, és akkor köszönöm szépen.
Én is.
neked
nem
is.
Nem tudok olyan gyorsan fölállni.
Jó, nem is kell. És akkor egy kis szünetet tartunk.
És nagyon szépen beszélt, olyan
jó. Igen, olyan jó hallgatni. Igen.